És már megyünk is tovább, a vendégem Takács Nagy Gábor, hegedűművész és karmester. Itt a messzi is példánál arra gondoltam, hogy ilyen érdekes, hogy a legmagasabb felkészültsége rendelkező focistákat, a meccselőt úgy motiválja az edző, hogy nem kell mindig tökéletesnek lenni.
Pontosan.
Mert pont, ez tök érdekes, hát nagyon érdekes.
Én ezt mondom is egyébként zenekari a főpróbán, hogy figyeljetek, ne féljetek attól, hogy kis abszolút baki van, emberek vagytok. De mindenki mindenkit, a zenélés célja nem a hiba elkerülése, hanem maga a zenélés. És a mai korban nehezebb egy fiatal zenésznek lenni, mint az én koromban. Mert annak idején, mai világban van ez, megint nem akarok általánosítani, de ahogy beszélgetek fiatal zenészekkel, azt látom, hogy egy valaki játszik valahol, egy fiatal zenész, első számú feladat, nehogy valami mellé menjen, mert akkor azt mondják, nem vagyok jó vagy tehetséges, tudod? Igen. És ez lemerevíti az izmokat és a fantáziát is. Uh-huh. Szóval minket úgy neveltek, hogy fiúk kimentek a színpadra, és a zenélés első számú feladata nem a hiba elkerülése, hanem maga a zenélés, és ezt magam példáján tudom, abban a pillanatban, hogyha a zenére teljes szívvel, nyitott szívvel ráálltunk, attól a biokémiai működése az izmoknak és az agynak a működése sokkal szabadabb és sokkal magasabb technikai szinten játszol, amennyiben megengeded magadnak, hogy nem vagy tökéletes.
Igen.
Tudod? Úgyhogy a Guardiolának ez a megjegyzése, hogy ne próbáljátok tökéletesnek lenni, ez szerintem kioldja, föloldja a játékost.
És amikor elkezdenek működni ezek a biokémiai folyamatok, amikor egyszer csak így elkezd működni a varázslat, vagy nem, ne használjunk ilyen nagy szót, egyszerűen csak igen, magától akkor, értetődő az egész, ilyenkor a közönség is fogja.
Igen, akkor a flow bejöhet. Aha. Ezt mondta a Guardiola is, hogyha egymást segítitek ego nélkül, és nem akartok tökéletesnek lenni, hirtelen bejöhet ez a flow folyamat, és 4-0. és hirtelen, mint hogyha úgy érzed, hogy fény van rajtad. Mint hogyha könnyebb minden. Egyébként ez le van írva az Anna Karenina-ba Tolstoy által, hogy a gróf elmegy kaszálni a parasztokkal. És akkor, mert meg akarja bizonyítani, hogy beáll közéjük. Fantasztikus. Két oldal, azt tanítani kéne ezen akadémiánkon, hogy a Tolstoy hogy látta ezt, hogy beáll kaszálni, és próbál jó lenni, és tökéletes. És érzi, hogy a földműves emberek körülötte egy kicsit szarkasztikusan nézik, hogy kínlódik. És a görcs áll be a kezébe. De hirtelen arra gondol, ne gondolj magadra, gondolj arra, hogy itt emberek között vagy. Éred a természetnek a varázsát. Ne akarja tökéletesnek lenni, csak megérezd a ritmust, és hirtelen nem is fáradt, hirtelen úgy érzi, hogy könnyen megy, és egy órán keresztül tud kaszálni. Most persze én egy kis ember vagyok, Tolstoy zseniális leírásához képest, de én ezt meg fogom keresni, nem tudom, egy 10 éve olvastam az Anna Kareninát, az úgy van leírva, hogy ez a muzsikusok is tanulhatnának belőle.
Vagy egy átlag ember.
Há persze.
Amikor csak elmegy sétálni, vagy otthon ül a kertjében, persze. És akkor csak úgy átadja magát.
Szóval ezek érdekes dolgok, tudod?
Néha nem is kell olyan nagyra gondolni, amikor az ember keresi az élet értelmét, nem? Hanem ugye ott van minden.
Hát csak ott van minden, ott van minden. Legyünk hálásak, hogy élünk, hogy itt vagyunk. Ugye utasok vagyunk itt a Földön, nem tudom, mennyi ideig, és annyi gyönyörűség van a világban. Próbáljuk azt látni, még ha gondjunk is van, hogy a pohár félig tele van, nem félig üres.
Igen.
Hát, igen.
Mozart, ha jól tudom, nagyon közel áll hozzád, különösen közel áll hozzád, hogy te is vagy könyvelve egy Mozart specialistának itt hát Magyarországon.
Hát értem, nem szeretem bele rántani magam ilyenbe. Én nagyon szeretem Mozartot, és sokat is vezénylek.
Miért alakult ez így, vagy miért érzed magad különösen közel Mozart zenéhez? Mi az, amitől különleges neked?
Amitől különleges az, hogy tudod, mikor meghalt a nagy ember Mozart, akkor Nannerl, a nővére azt írta, hogy öcsém egész életében úgy viselkedett, mint egy gyermek. Egy igazi gyermeki módon. Én úgy látom, hogy Mozarthoz két kulcs van. Van egyfajta tiszta, igazi gyermeksége, őszinteség, mélység, nyíltság, frissesség, és a másik, hogy született színházi ember volt, született operaszerző. Na és most, ha most erről van szó, hogy miért szeretem Mozartot. Találtam egy nagyon szép Ady Endre rövid esszét Petőfiről. Azt mondja Ady, most nem tudom, bocsánat, a irodalmárok, vagy lehet, hogy azt mondják, hogy nem pontosan idézem, de a lényeg ez, azt mondja, Petőfire nem tudnék gyönyörűbb szót használni, mint a gyermek. Na most itt a Petőfire be lehetne helyettesíteni Mozartot is. Petőfit és Mozartot nagyon hasonlónak látom, érzem. Azt mondja Ady, miért nem adják azt a címet, illetve a dicséretet a legnagyobb kegyként, illetve dicsőségnek az embereknek, mint hogy gyermek. Mert a gyermek a legigazibb teremtése a világnak, mert a gyermek az elevenség, az öröm, a frissesség, az őszinteség, a jövőbe ható ígéret, a bilincsben embert ember, az igazán igaz Isten. És én ezt úgy látom, hogy a Mozart zenéjében vissza kell mennünk a gyerekkorba, valahol, amikor még hittünk abba, hogy az emberek mindenki igazat mond. Hittünk abba, hogy a szüleink a legokosabb és legerősebb emberek. Van valami nyíltság, őszinteség, de mélység is, ahogy a világra látunk. Tudod? Mozartban van valami isteni gyermekes, gyermekség. De most ez nem azt jelenti, hogy ő nem volt fantasztikus, mélyen érző. Hát egy gyerek is különben, most nem azért, egy 7 éves gyerek, hogy miket lát, tudod?
Amikor beszélgetsz karmesterekkel, vagy művészekkel, igen, manapság,
igen,
akkor van alkalmad arra, hogy ilyen mélységekről, ilyen filozofisztikus mélységekről beszélgessetek, és hogy van erre nyitottság? Vagy inkább szakmáztok? Vagy ez
nem,
hogy néz ki?
Hát, nem, hát ez néha van rá mód, de néha fociról beszélünk, néha kajáról. De szerintem, mikor találkozott Mozart és...
Főzésről vagy
Haydnről? Figyelj, nem, hát én nem tudok főzni. De például, amikor Mozart és Haydn találkozott, néha arra gondolok, nagyon szerették egymást, és mentek el Salzburgba, vagy máshol is vacsorázni, és néha arra gondolok, vajon miről beszélhettek? De lehet, hogy csalódás lenne. Nem biztos, hogy olyan mély beszélgetés volt. Szóval lehet, hogy ezek az emberek, akik a mélységekbe kutatnak, nekik kell a megkönnyebbülés egy ilyen találkozáson. Tudod?
Igen.
De a kérdésedre visszatérve persze, hogy van, hogy néha ilyenekről beszélünk.
Meg egyébként, bocsánat, abban mindenképpen ez nagyon érdekes gondolat, hogy tulajdonképpen nem kell mélységbe menni azért, hogyha egy jó ételről beszélsz, egy jó sörről, vagy egy jó messzicserről az önmagában, persze, az azt jelenti, hogy belengeded magad az életbe, és csak úgy lazán leszel, és akkor attól te még érezhetsz mélyen.
Persze.
Aha.
Sőt, én nekem tele van rengeteg nagyszerű támadás, meg ilyen régi emlékek. Valaki, aki focit szereti, akkor én nagyon szeretek ilyen foci dolgokról beszélni, hogy emlékszel arra a támadásra? Mikor a Nyilasi Tibi leadta a Pusztanynak a labdát a kettős rangadón, elment.
Hányba volt ez?
A 70-es évek közepén, 74-ben. És kettős rangadók voltak, te. Már szitták a magyar focit, már tudom, mindenki mondta ott a stadionban, hogy hát ez nem olyan, mint a Puskásség, de még 80 ezeren voltunk a stadionban. És emlékszem ilyen nagy meccsekre. Na most visszatérve, nem ezt akartam most mondani, hogy te figyelj, van még, el szeretnék mondani valamit, egy tapasztalatot. Én úgy érzem, hogy mikor emberek elmennek egy koncertre, moziba, színházba, vagy egy filmet néznek otthon, valahol szeretnének visszamenni a gyerekkorba. Az, hogy most egy mesét szeretnének kapni. Egy történés történik, amitől el tudják felejteni bajaikat. És én rájöttem arra, hogy amikor én mesét mondtam az én lányaimnak, és amikor csak így mondtam a mesét a lányoknak, hogy kicsik voltak még, hogy figyeljetek, lányok, olvasok egy mesét. A királyfi találkozott a gyönyörű király kisasszonnyal, de jött a boszorkány vagy a farkas. De csak így mondtam, nem igazán megjelenítve színháziasan a mesét, akkor rengetegszer a lányok azt mondták, papa, éhes vagyok, szomjas vagyok, pipi, vagy mit tudom én, pisilni kell, de ha tényleg úgy mondtam a mesét, hogy na figyeljetek ide, most mondok nektek egy nagyon szép mesét. A királyfi találkozott a gyönyörű király kisasszonnyal. De jött a boszorkány, jött a farkas, ekkora foga volt. Szóval egy kicsit színházba berántottam őket, abban a pillanatban abban a pillanatban ők elfelejtkeztek mindenről. Most én ezt látom a zenélésben a legnagyobb kihívást, hogy miközben ott ül a közönség, akik gyermekek valahol, tehát várják a mesét, nekünk nagyon őszintén kell játszani, tehát ez nem eladjuk magunkat sikerorientáltan, de mégis egyfajta színházi vénát bele kell vinni minden hangba, hogy megérintse, hogy lélekből lélekbe menjen, tudod? És ezt, mint karmester, nekem ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy közben persze dolgozni kell, a zenekari zenésznek el kell játszani millió hangot, de nekem valahogy be kell rántani őket egyfajta mesevilágba a koncertra. Na ez nekem a legnagyobb kihívás. És amikor sikerül, akkor az nagyon nagy öröm. Amikor sikerül, nem mindig sikerül az egész koncerten, de hogyha, mit tudom én, van 5x8 ütem, hogy hirtelen megáll a levegő, akkor érdemes volt csinálni, és akkor megfordulok néha, és a koncert végén azt látom, hogy most nem csak, hogy mosoly van, de látom, hogy az emberek egész másként ülnek ott, a szemeik mások, mint a koncert elején, akkor arra gondolok, na, ez most megérte. Igen. Tudod? Igen. Akkor igen. Valami egy spirituális gyógyszer lett a mi zenei hangunkból.
Pont ezt szokottam mondani.
Mert tulajdonképpen mi lélekgyógyászok vagyunk.